Koncert.
Az Obó a varázsa címmel tart koncertet május 9-én kedden este 19:30-tól a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Műpában a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A világklasszis francia oboás François Leloux saját átiratában szólaltatja meg hangszerén két halhatatlan Wolfgang Amadeus Mozart opera, a Varázs fúvola és a Don Giovanni áriáit. A művész karmesteri minőségében sem először szerepel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén. A koncert kapcsán Horváth Béla oboa szólamvezető nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Különösen érdekes itt, hogy François Leloux átdolgozását hallhatjuk majd rögtön az első részben Wolfgang Amadeus Mozart művére. Úgyhogy erről kérdezném elsőként, ugye ez a oboára és zenekarra készült mű, miben különbözik az eredetiről, miben különleges ez a mű?
Itt nem is egy áriát fogunk hallani, hanem többet, hogy melyik áriák ezek legyenek meglepetés a közönség számára, többet fog játszani. Ez nála egy nagyon-nagyon régi ötlet, és régóta ezeket lemezre is felvette, a Varázsfuvalából és a Don Giovanniból vannak ezek az áriák. Érdekessége, hogy itt nem feltétlenül csak szoprán, illetve női hangokra íródott áriákat hangszereltő át, hanem férfi áriákat is játszik oboán. Van olyan, ahol például a Don Giovanniból van egy ilyen mandolinos, hogy a mandolint is ő játsza, és ő utána az énekszólamot is. Természetesen, mivel itt egy átiratról, egy áthangszerelésről van szó, ő ezeket más hangnemekbe teszi, de az alapmű az mindig ugyanaz. Ugye egy énekesnek más a hangterjedelme, mások a technikai lehetőségei, mint az oboán, tehát más hangnemekbe lesznek ezek a darabok, nem feltétlenül az összes, de abszolút ugyanaz azokról az áriákról van szó, csak az érdekessége, hogy itt az oboán fog ez felcsendülni, ami azért is egy nagyon jó dolog, mert sok oboásnak, többek között Leloux-nak is a koncepciója is az, hogy oboázni az bizonyos értelemben ugyanaz, mint énekelni. Csak a hangszál ugye nekünk nem a torkunkban van oboásoknak, hanem ez a kis picike kis nált síp, amit az ajkaink között tartunk, de játékmódban, a kifejezésben megpróbáljuk, hogy ezt egy énekszerűen tudjuk kezelni és énekszerűen muzsikálni.
Milyen egyébként François Leloux-vel a közös munka, már korábban is volt koncertjük.
Nagyon jó, nagyszerű. Nagyszerű, ő egy tipikus francia előadó művész, aki függetlenül attól, hogy ő most oboázik, ő egyébként egy oboista zseniként kezdte a pályáját, mert nagyon-nagyon fiatalon, ő 19 évesen a Párizsi Operának volt a szólóboása, utána ő nagyon jó német zenekarnál folytatta a tanít, és a zenekari oboás munkát ő már nagyon-nagyon régen abba hagyta, és a szóló oboás karrierje mellett most már 10 éve egyre befutottabb és nemzetközi szinten elismert és keresett karmester. Ő egy nagyon-nagyon kifejező, pozitív kisugárzású ember, nagyon-nagyon profi, tehát a próbái nagyon fel vannak építve, tehát egyszer egy próba után mondta, hogy bosszankodott kicsit, mert talán a valamelyik hegedű szólammal több mint egy percet foglalkozott, és akkor érzi, hogy akkor a zenekar többi része nincsen lekötve, és ezt, hogy ő nem engedheti meg magának, mert a folyamatos intenzitást fenn szeretné tartani a próbákon is, és ő ezt olyan módon tudja megcsinálni, hogy egy nagyon erős, intenzív munka van, nagyon magas minőséggel, de közben az egésznek megvan ez a franciás sármos hangulata, hogy nem egy irányító diktátort érzünk benne, hanem egy ilyen kedves barátot.
Azt tudom, hogy jó kapcsolatot is ápol a mesterrel, tekintve, hogy egy ünnepelt oboszólistáról beszélgetünk, van-e olyan terület a szakmai részét tekintve, amit el lehet, illetve el kell tanulni tőle?
Nagyon egyszerű a válasz, mindent el lehet, és el is kell tőle tanulni. Mind oboázásilag, mind zeneileg.
Stílusát tekintve már említettünk néhány dolgot, de azért érdekelne, hogy összességében a hallgatói szempontból milyen stílusú estére számítsanak, mennyiben különbözik akár más karmesterektől, más szólistáktól.
Szubjektív megérzésem, én egy picit aztán lehet, hogy ő ezt telfon-e, vagy lehet, hogy más kollégáim, vagy a közönség ezt telfonni fogja. Alapvetően kettő, aztán nem. Amikor ő oboázik, akkor én egy másfajta mű értelmezést érzek benne, mint amikor ő vezérlésileg közelít meg egy darabot. Tehát például egy ilyen Mozart oboversenynél, vagy általában, hogy amikor oboversenyeket játszottunk vele régebben, ott picit azt éreztem, hogy mintha nem a szerző kifejezését, vagy a szerző mondani valóját próbálná megfejteni, hanem azt akarja egy ilyen franciás, nagystílű, vagány úriember módjára a közönségnek megmutatni, hogy ő mit gondol arról, és inkább a saját egyéniségét domborítja ki, amikor oboázik. Amikor akkor vezényel, akkor viszont abszolút az adott művet, az adott stílust, az adott kort fejti meg, és teszi bele az ő hallatlan, erős érzelmeit, humorát, mélységeit, kisugárzását.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Mélységek és magasságok, kilátópontok és föld alatti helyszínek Etyek környékén. Mint a hullámvasút, úgy kanyarog az út a Pilis, a Vértes és a Gerecse között. Dombok és völgyek váltják egymást, fel és le. A kedélyesen ringatózó tájban azonban mélységek és magasságok is vannak. Felfedezni való barlangok, égben nyúló sziklák, kilátók és föld alatti helyek rejtőznek errefelé. Matuska Szilveszter 1931-ben elkövetett tragikus kimenetelű merényletével került be a köztudatba a vasúti híd, amely ma remek kilátópont. Alatta állva szédítően magasnak tűnik, de érdemes felkapaszkodni rá, kisétálni a pillérek között az egykori pályaszakaszra, melyen akár át is biciklizhetünk. A látványosságként sem utolsó műszaki építmény tetejéről messze ellátni. Az egykor két faluként létező Bia és Torbágy házai mögött felsejlenek a már emlegetett bányákat rejtő hegyek. Ezek közül is a nyakaskő 224 méteres magaslata lehet a következő célpontunk. Kapaszkodás közben az a puha mészkő simul a tenyerünkbe, amelyet a 19. század építőmesterei országszerte használtak. Az országháztól a Lánchíd oroszlánjaig a környékbeli kőfejtőkből került ki az alapanyag. Itt azonban nem holmi unatkozó kőszobrásznak köszönhetjük a látványt. A nyakas kő különböző üledékes rétegeit eltérő mértékben koptatta ki a szél, a fagy, a víz. Tatabánya környékén több kisebb-nagyobb üreget is találunk, melyek közül a leglátványosabb a Szelim barlang. A turistaútról nyíló keskeny bejárat egy lélegzetel állítóan nagy csarnokba vezet, amelynek nem csak a sziklafalak változatos formavilága adja a szépségét, hanem további nyílásai is. Az ég felé beszakadások, Tatabánya felé pedig ablakok adják a keretet a nézelődéshez és a fényképezéshez. Jó időzítéssel akár még azt is végignézhetjük, ahogy a lemenő nap sugarai bekúsznak a barlang belsejébe, és narancsosra színezik a falakat. Ma is lakják a Gerecse-hegység túloldalán Bajót község mellett a Jankovics barlangot. Igaz, nem emberek, hanem állatok. Népes denevér kolónia él ugyanis itt, leginkább a hátsó teremben, amely majdnem 3000 éven keresztül érintetlen volt. Az 1913-as évben folyó feltáráskor bontották ki a jégkorszakban a törmelék miatt elzáródott részt, innen értékes leletanyag került elő, a barlangi medve fogából készült pengéktől a különféle kőeszközökig. A barlang ma is magával ragadó, izgalmas látvány. A 20 méter magas kupolán keletkezett beszakadáson keresztül az eget láthatjuk, miközben a hátsó teremben szinte teljesen sötét van. Ha viszünk zseblámpát, egy-egy elsuhanó denevér mellett itt a falon szép cseppkő lefolyásokat is láthatunk. Országszerte egyre több helyen épül kilátó is, mint például a Vértesben, a Kiskopaszhegy 424 méteres csúcsán. A körtvélyesi kilátó vörösfenyőből készült tornya 2015 óta áll, tetejéről Tatabányára, a Gerecsére, de szép időben akár a Pilisre is rálátni. Ellenben egészen más hangulatú a Velencei hegység egyik legkülönösebb formájú kilátója. A Bencehegyi Betonvirág néven ismert építmény 2018 óta várja a látogatókat. A kőből és betonból készült torony valóban virágra emlékeztet, ugyanakkor minden oldalról más láthat bele az ember. Ha pedig felmászunk a száznál is több lépcsőfokot rejtő virágszáron, középről akár a Vértesig is ellátni, de a Velencei tó és a környező települések aprócska házait is hosszasan lehet nézegetni. Ideje felkerekedni!